évtizeddel később egészen Amerikáig eljutó Gazdag Gyula kivételes pontossággal, és ahol ennek helye volt, humorral mutatott rá a rendszer abszurditására és romlottságára. Emiatt sokszor meggyűlt a baj az állami szervekkel, számos filmje maradt sokáig dobozban. Életművének méltó feldolgozásához podcast sorozatra lenne szükség, nem egyetlen adásra, mi most öt kedvencünkről beszélgettünk vele bővebben. A válogatásban az állampárti ifjúsági szervezete, a Kiss keres magának beat zenekart, abszurd pillanatok, hatalmi helyzetben lévő emberek árulkodó gesztusainak egész sorát rögzítette Gazdag. A Sípoló macska kő című kultikus filmjében, amire később a Moszkva tér is visszautalt, a lázadás lehetőségeit kutatta, azt vizsgálta, hogyan változtathat helyzetén a tétlenségre kárhoztatott, hazugságokon tartott fiatalság. A megrendítő erejű társas utazás forgatásán Gazdag egy Auschwitzba tartó szervezett buszos utazás résztvevőihez csatlakozott, akik a holokauszt túlélőként tértek vissza szenvedéseik helyszíneire. Végül arról beszélgettünk a Hol volt, hol nem volt kapcsán, hogyan sikerült mesét forgatnia egy értelmetlennek hangzó törvénycikkeiből, és arra is kíváncsiak voltunk, miért fordult a közönségfilm, azon belül a thriller felé a balassagyarmati túsz drámát feldolgozó, a korszak tinisztárját Beri Arit szerepeltető túsz történettel. Sziasztok, ez itt a Filmu Podcast. A vendégünk Gazdag Gyula rendező, üdvözöljük!
Köszönöm szépen!
És a rendkedvéért műsorvezető társam Babos Anna, én Varga Dénes vagyok.
Sziasztok!
És az apropó, ami miatt elhívtuk, hogy most áprilisban kezdődik, és egészen júniusig tart a dobozba zárt filmek retrospektív, a Cirko Gejzír moziban. Ahogy ezt a retrospektív címe is ígéri, van egy elég szomorú mintázata az ön életművének. Rögtön az első nagyjáték filmje a Sípoló macskakő, az is csak késve juthatott a magyar mozikba, és azt olvastam, hogy a külföldi bemutató egészen 79-ig váratott magára. És igazából, és arra vagyunk kérdések, hogy hogy rendszeresen dobozba zárták, betiltották az ön filmeit, de ez a kádári kultúrpolitika azért adott ennek újabb és újabb esélyeket, és újabb és újabb filmeket csinált. És aztán megint elkezdődött ez a betiltás, hogy mi ennek a kádári kultúrpolitikának az értelme, hogy adnak esélyt, és aztán betiltanak.
És ez pont tőlem kérdezi, mert én ennek csak a, hogy mondjam, a felhasználói oldalát élveztem. Én nem tudom, hogy ennek se az okát, se az értelmét igazából nem tudom, és csak találgatni tudok. Nem úgy történtek a betiltások, hogy én akár a betiltás tényéről értesültem volna hivatalosan, úgyhogy mindig mindent pletykából, szóbeszédből tudtam meg, és soha senki semmi konkrétumot nem mondott nekem, sem írásban nem kaptam meg a végzéseket, sem szóban nem értesítettek róluk, úgyhogy nem tudom, hogy ennek mi volt az oka, illetve sokfélét lehet találgatni, és természetesen akkor is találgattam, most már valószínűleg sok esetben másképpen találgatnék. Konkrétan a Sípoló macskakő esetében, amikor megtudtam, hogy a filmfőigazgatóság felajánlotta a Kiss Központi Bizottságának a kongresszusra ezt a filmet, mint a kongresszus tiszteletére készített filmet, akkor sejtettem, hogy ebből baj lesz. Mert hogy úgy gondoltam, hát miután semmi távolabb nem állt ennek a filmnek a szándékaitól, mint az, hogy a Kiss kongresszus tiszteletére készüljön, itt elképzelhető, hogy lesznek közöttünk összezördülések. De nem lettek közöttünk összezördülések, tekintve, hogy senkivel nem találkoztam a Kiss Központi Bizottságból. Nem mintha én azt szerettem volna, ha bárkivel találkozhatom, de minden esetre üzengettek a filmfőigazgatóságon keresztül, én meg visszaüzengettem.
Ezeknek a betiltásoknak mégiscsak van egy ilyen érdekes következménye, azt hiszem, hogy egy egészen egyedülálló módon sokféle életmű épült. Ugye egy interjúban azt mondja, hogy rájött arra, hogy csak akkor fogják engedélyezni a következő film tervét, hogyha valami radikálisan más csinál, mint ami az előző film volt, amit betiltottak, és hogy ebből egy olyan életmű alakul ki, amiben tényleg mindenféle film van. A dokumentumfilmtől kezdve, a játékfilmen át, a dokumentumfilmnek kinéző játékfilmig, szóval, hogy hogy ez mégiscsak egy ilyen érdekes következmény.
Igen, ez volt azt hiszem a szakmai fejlődésem szempontjából hasznos hozadéka a betiltásoknak, hogy kénytelen voltam különféle műfajokban kipróbálni magamat. Ez valóban így van, és olyan filmeket készítettem, és olyan forgatókönyveket írtunk, amikre amúgy a betiltások nélkül valószínűleg nem is gondoltam volna, vagy nem is gondoltunk volna Györfi Miklóssal, akivel a forgatókönyveket írtuk. Na de azért nem csak ez történt. Szóval azt gondolom, hogy nagyon-nagyon furcsa és nagyon keserves része volt a pályámnak az, hogy sok esetben nem volt módom megtapasztalni a filmek hatását a közönségre tekintve, hogy nem vetítették le őket közönség előtt. És mondjuk, ha arra gondolok, hogy a Bástya sétány 74 abban a pillanatban, amikor elkészült, egészen másképpen hatott volna a közönségre, mint bármikor később, mert olyan új, meglepő stíluselemek voltak benne, amiket azelőtt senki soha sehol nem használt, akkor a mai napig úgy érzem, hogy valamit végérvényesen elvesztettem azzal, hogy akkor ezt nem lehetett közönség előtt megnézni, és azt látni, hogy ez hogyan hat abban a pillanatban, amikor elkészült. De ez mindegyik filmre igaz, mert végül is filmek akkor, abban a pillanatban, amikor elkészültek, valószínűleg egészen másképpen szólnak, mint egy másik korban, hogyha kiveszik őket a konzervdobozból. Jó érzés, hogy ma már nincsenek dobozba zárva, de ugyanakkor az végérvényesen elveszett, hogy megtudjam, hogy a közönség hogyan reagált volna rájuk.
És amikor az ember átéri ezt, hogy újból és újból dobozba zárják a filmjeit, akkor van egy ilyen előre gondolkodás, hogy akkor most már direkt olyan témát választok, ami a legkevésbé sem érzékeny, és akkor ez már csak talán bemutatja rögtön. Az ember elindulhat ilyen irányba? Vagy önnek volt?
Én azt hiszem, hogy elindulhat ilyen irányba, én nem indultam el ilyen irányban. Én úgy gondoltam, ami valószínűleg naivitás volt, hogy meg lehet őrizni az ártatlanságomat, és hogy megpróbálok józan és egészséges maradni annak ellenére, hogy az a világ, amiben élek, az se nem józan, se nem egészséges, és hogy megpróbálok úgy gondolkodni és úgy ránézni mindenre, ami körülöttem történik, mintha mindezek a betiltások nem történtek volna, és megpróbálom nem figyelembe venni azt, hogy mi az, amit a cenzúra esetleg betilt. Annál is inkább, mert ez nagyon változékony volt, és nagyon sok mindentől függött, valószínűleg attól, hogy a különböző hatalmi pozíciókban lévő funkcionáriusok éppen milyen helyzetben voltak, hogy egymással milyen civódásaik voltak, hogy mit mondtak éppen Moszkvában, vagy Szófiában, vagy Prágában, és az hogyan hatott, és én ezzel nem akartam foglalkozni, úgy éreztem, hogy ez beteg dolog, és hogy nem szeretném magamat ezzel mérgezni.
Hát igen, és ez a típusú meg nem alkuvás, ez azért nagyon fontos a filmeknek az esztétikájában is, azt hiszem, vagy mondjuk az, ahogyan az embereknek a beszédét ilyen kérlelhetetlenül rögzíti, mondjuk azokban a filmekben, mint a Válogatás, vagy akár a Bankett, azért ez szerintem így igen, a filmnyelvből is nagyon érezhető. Arról akartuk kérdezni, hogy ez a típusú ellenállás, ez így a filmjein túl a civil életében, ez hogyan manifestálódott, vagy hogyan jelent meg? Vagy egyáltalán nem is lehet elválasztani, hiszen a filmrendezősége...
Azt hiszem, hogy nem lehet elválasztani, mert hogyha el lehetne választani, akkor valószínűleg hamisak lennének a filmek, amiket csináltam volna, és remélem, hogy nem azok. Mert az ember csak egyféleképpen gondolkodik. A betiltások következményei, vagy várható következményei az, hogy az ember mit gondol, hogy mi lesz a következő lépés, lesznek-e retorziók, vagy nem lesznek retorziók, ez végül is állandóan damoklesz kardjaként lebegett a fejünk fölött mindig, akkor is, ha valaki megalkudott, és akkor is, ha nem. Tehát úgy gondolom, hogy ez nem nagyon változtatott azon, hogy hogyan alakult az én életem.
Ugye van a korai dokumentumfilmje, a válogatás, ahol a Cseppeli Kiss kitalálja, hogy egy beat zenekart fogad fel, és ő elmondhatom, hogy engem eléggé feldühített az a legközelű módszer, ahogy beszélgettek ezekkel a beat zenekarokkal, hogy a legapróságokban is ők akarták kikötni, hogy milyen frizura a repertoár, és aztán arra gondoltam, hogy de ezt egy ilyen hasonló helyzeteket ön is átélt, nem tudom, stúdióvezetőkkel, kulturális döntéshozókkal, és nem tudom, így próbálták a helyes, idézőjelben a helyes útra vinni.
Az, ahogyan ezek a kis funkcionáriusok beszélnek a zenekarvezetőkkel, az akkor mindennapos volt. És elsősorban, ami nekem eszembe jutott, akkor, amikor forgott a gép, tehát miközben ezt fölvettük, hogy úgy viselkednek, ahogy a tanáraink viselkedtek velünk az iskolában. És hogy ez a fajta paternalista magatartás, ez tulajdonképpen minden egy picit is hatalommal rendelkező ember sajátja volt. Tehát a villamoskalauz is így beszélt velünk, nem csak a stúdióvezetők. Ha az ember bement a közértbe vásárolni, akkor az eladó is így beszélt a vevővel, a vonatkalauz is így beszélt az utassal. Szóval mindenki, akinek egy pici hatalma volt, az így beszélt azzal, akin a hatalmát gyakorolhatta.
Hát tulajdonképpen ugyanez van ma is, nem? Tehát az a retorika, mint a politikusoktól hallunk, az ugyanúgy visszaköszön a leghétköznapibb helyzetekben is. És hogy mondjuk egy ilyen szempontból szerintem ez egy tök nehéz kérdés lehet, vagy inkább ezt egy ilyen kérdésként teszem fel, hogy nehéz helyzet lehet, amikor az ember annyira fiatalon, mint ön, 20 pár évesen egy olyan helyzetben találja magát, hogy egy ilyen autoritár szerepet kell fölvennie, mondjuk egy forgatáson, amire addig olyan mintákat látott, mint amilyenekről eddig is beszéltünk.
Mit ért az alatt, hogy autoritár szerepet kell fölvennem?
Itt arra értünk, hogy például van a akkor vegyük mondjuk a Sípoló Maskakőt, ahol nagyon sok gyereket kell önnek irányítani. Ugye a rendező az egy ilyen bizonyos fokig egy vezérszerep, hogy akkor itt ön gondolta arra, hogy mondjuk főleg mondjam, a válogatás után, hogy ön akkor itt most egy vezető, de akkor nekem máshogy kell viselkedni.
Természetesen.
És akkor ön hogy viselkedett például a Sípoló Maskakő?
Meg kéne kérdezni a srácokat. Én nekem az akkor rettenetesen fontos volt, hogy ne az legyen a nyelv közöttünk, mint ami a mindennapi életben megszokott. És végül is ennek nagyon furcsa következményei lettek. Nem tudom, a kezükbe akadt egy Györfi Miklós írt egy naplót a forgatásról, ami aztán megjelent a Valóság című folyóiratban. Abból is nagy botrány lett, nem csak a filmből, és nem csak a film fogadtatásából, mert arról szólt, hogy ha megpróbálunk más hangot megütni ezekkel a fiatalokkal, akik gimnazisták voltak, legtöbbjük harmadik és negyedik gimnázium között vett részt a filmben, akkor nagyon különböző reakciók lépnek fel, és nem igazán tudnak azzal, vagy tudtak akkor azzal mit kezdeni, hogy mi más hangon szólítottuk meg őket. És érdekes volt az, hogy mondjuk Dimény Tibi, a filmgyártás vezetője az első hét után, tehát a forgatás első hete után azt mondta, hogy ha mi nem fogjuk bezárni most a tábort, akkor valószínűleg a rendőrség fogja.
Annyira szabados volt a hangulat?
Igen, és mindenféle történt, mindenféle akkor tökéletesen elfogadhatatlan dolog történt, a verekedésektől kezdve a mindenféle részegségig és egyébig.
De ez összeegyezhető azzal, hogy ön mellékesen egy filmet is akart forgatni? Mert annak azért kell valami rendszert adni, nem?
De hát természetesen nekünk volt egy forgatási tervünk, nekünk be kellett tartani a napi forgatandó mennyiséget, és követtük a forgatási tervet, és a botrányok és a nehézségek azok többnyire nem forgatás közben fordultak elő, hanem előtte meg utána. Az is nagyon fontos volt nekünk, hogy akárhogyan is, de olyan szellemet tartsunk fenn, amiben ez a film el tud készülni, tehát amiben ezek a srácok képesek arra, hogy eljátsszák a szerepeket, amiket kell, és ne úgy érezzék, hogy meg van kötve a kezük.
Ez szerintem egy ilyen nagyon érdekes téma, hogy egy filmnek a forgatásának a körülményei meg a hangulata az mennyire meglátszik aztán, vagy érződik aztán a filmből, hogy az a típusú jellazaság, mondjuk, ahogy ott látjuk a fiatalokat. Nekem az így nagyon kevés magyar filmből köszön vissza egyszerűen, ahogy bizonyos jelenetekben biztos vagyok benne, hogy nagyon szorosan vezette a színészeket, vagy hogy adott nekik utasításokat, de hogy olyan lezserséggel, meg ilyen őszinteséggel, ilyen teljesen váratlan mozdulatokat tesznek, mondjuk amikor ezek az ilyen közös jelenetek vannak együtt, hogy az nekem ilyen nagyon lenyűgöző.
Ez érdekes, hogy ezt mondja. Semmiféle rögtönzés nincs a filmben. Tulajdonképpen én nem is bántam, hogy azt mondták, hogy hát ez egy dokumentumjátékfilm, és tele van improvizációval. Ez hihetetlen tévedés volt, és ha valaki egy picit is ért a filmkészítéshez, akkor tudja, hogy ezek a jelenetek nem lehettek improvizáltak, különben az élesség probléma lenne, mert ugye be kell lépni mindenkinek a jelébe. Ezek bepróbált jelenetek voltak éppen úgy, mint egy játékfilmben, de valóban nagyon fontos volt az, hogy érezzék a srácok, hogy tulajdonképpen ezek a mondatok, amiket mondanak, ezek az övéik, ugyanúgy, mint egy színész esetében, noha ezek a forgatókönyvben leírt mondatok voltak, és hogy szabadnak érezzék magukat annak ellenére, hogy jelbe kell lépni, és hogy pontosan kell megcsinálni azt, ami a leírt jelenet. És nagyon érdekes volt, hogy amikor néha egyszer-egyszer olyan velük egyidős fiatal emberek érkeztek, akik egy-egy napra voltak csak ott, mert csak annyi volt a szerepük, akkor azoknak mennyivel nehezebb volt ezt a természetességet megtalálni, sőt, néhány esetben nem is sikerült megtalálni, és hogy mennyire idegennek tűnt az ő viselkedésük ahhoz képest, ahogy a táborbeliek viselkedtek.
Két jelenetre szeretnék rákérdezni, igazából azért, mert ezek maradtak meg bennem a legerősebben. Az egyik, amikor néhány srác sétál az erdőbe, és szinte véletlenül átlépnek Csehszlovákiába.
Igen.
És így, aztán el is hangzik, hogy néhányuk akkor először külföldön, hogy ez a mában nézve, ugye egy elég ilyen, számomra távoli, hogy nekem ugye bármelyik határt átléphetek, de önnek is ez a bezártság élmény az ilyen alapvető volt, hogy akár átlépni Csehszlovákiába, már az egy ilyen hatalmas dolog?
Persze. Persze, konkrétan az a jelenet egy megtörtént eseten alapszik. Valaki elmesélte nekem, hogy véletlenül áttévedtek Csehszlovákiában, mert nem volt határjelölés, és hogy mekkora élmény volt átlépni a határon, és egy másik országban lenni. De az, hogy mi be voltunk zárva, az alapélmény volt. Az is hozzátartozott ehhez, hogy az ember azon gondolkodott, hogy és akkor egy másik országban minden másképpen néz ki, és az embereknek három fülük van esetleg. Szóval annyira más világ volt egy idegen ország.
Csak átnéznek Szlovákiába, és hát ugyanúgy néz ki, mint Magyarország. Szóval...
Hát természetesen. Hát erről szól a dolog, persze.
És a másik az zárójelenet, hogy... Én úgy fejtettem meg a zárójelenetet, hogy beülnek abba a vasúti kupéba a három hazaküldött srác, és ott látnak egy ilyen közönösen viselkedő, egykedvű, középkorú ember, akinek nem baj, hogy mérgezi magát a füste, nem baj neki, hogy az ajtó ablakot nem lehet kinyitni, ajtót nem lehet bezárni, hogy ez akkor a lázongói ifjúságnak a jövője, a közöny? Ezt akarta üzenni?
Én üzenni semmiképpen nem akartam. Ha üzenni akartam volna, akkor ugye, hogy ezt mondták régen Hollywoodban, akkor szerződtettem volna egy üzenőszolgálatot. Pusztán az volt a célunk, hogy valamilyen módon lezárjuk ezt a történetet azzal, hogy ez a három fiú, miután kirúgták őket, egy tapasztalattal gazdagabb lett, és visszatérnek a valós világba. És hogy ez a valóságos világ milyen, és hogy ebben mi az, amivel találkoznak, arra csak úgy gondoltam, hogy egy ablakot próbálunk nyitni, de miután ez a film vége, ezért sokan megpróbálták ennek a jelentését és a szimbólum értékét megfejteni, de én ebben nem fogok segíteni senkinek.
Köszönöm, akkor most meghallotta az én értelmezésemet.
Igen.
Igazából az az életműben egy ilyen visszatérő motívum, hogy gyakran fordul újságcikkekhez, vagy gyakran dolgoz fel újságcikkeket, amiket olvasott. Ez történik például a Társas utazás című filmmel is. Egy utazási iroda Auschwitzba visz el túlélőket egy ilyen közös visszalátogatásra, vagy emlékezésre. És igazából azon gondolkoztam, hogy vajon milyen lehet egy ilyen forgatásra fölkészülni, amikor az ember nyilván sejti előre, hogy ez egy egyszeri pillanat, ez egy nagyon abszurd és egyszerre rendkívül fontos pillanat, amiről nem is lehetett beszélni a Kádár rendszerben, vagy csak nagyon korlátozottan. Szóval, hogy valahogy a felelősségnek ilyen nagyon kitüntetett pillanata, hogy igazából csak érdekel, hogy ugye Ragályi Elemér volt az operatőr ennek a filmnek, és hogy hogyan készültek föl erre.
Először is az újságcikkek. Úgy gondoltam mindig, hogy van ebben valami végzetszerű, vagy kihívás, most nem akarok túlzottan súlyos szavakat használni, de hogy végül is, amikor megláttam egy-egy ilyen újsághírt, akkor úgy gondoltam, hogy ez az én számomra személyesen egy kihívás, és hogy akkor ezt a kesztyűt fel kell venni, ennek meg kell felelni, és 5 perccel azelőtt, hogy olvastam volna ezeket az újsághíreket, föl sem merült bennem, hogy azokról a témákról filmet csináljak, bármi legyen is az. Amikor ezt a hírt olvastam az utazás szervezéséről, akkor először azt akartam megtudni, hogy kik vesznek részt ezen az úton. Ez nem volt nyilvánvaló a hirdetésből, hogy kik fognak oda elmenni. Közben megpróbáltam valahogy összehozni azt, hogy el tudjunk menni forgatni, ami hát mindenféle technikai szervezést igényelt. Aközben annak is megpróbáltam utána menni, hogy kik vesznek részt az úton. Ezt sikerült is megtudni, és az utazási iroda, noha ma már úgy gondolom, hogy ez elképesztő óvatlanság volt a részükről, de kiadták az utaslistát nekem. És nem csak az utasok nevét, hanem telefonszámaikat is, és a lakcímeiket is. Ugye akkor körülbelül egy hónap volt az útig, és akkor igyekeztem minden nap legalább 2-3 jelentkezőt meglátogatni, és megbeszélni velük, hogy miért mennek. Akkor szépen lassan kiderült a számomra, hogy ezek többnyire olyan emberek, akik a II. Világháború alatt ott voltak, akiket elvittek Auschwitzba, akik onnan visszajöttek, vagy pedig olyanok, akiknek a rokonai ott haltak meg. De olyan is volt, aki ott született. És hát azt is meg akartam tudni tőlük, hogy miért mennek vissza, és természetesen azt is, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy filmet készítsünk, és hogy ők ebben a filmben szerepeljenek. És voltak jó néhányan, akik nem járultak hozzá, nem akartak a filmben szerepelni, és nem is szerepeltek, és megjegyeztem őket, és tudtam, hogy őket el kell kerülnünk, és hogyha véletlenül belekerültek egy beállításba, akkor később azt a vágószobába kivágtuk. Tehát nem szerepelnek azok, akik nem akartak szerepelni.
És csak azért mondom, hogy ez elképesztő, mert ugye nagyon sok olyan jelenet van, ahol a kamera pásztázik az emberek között, és akár úgy hallunk történeteket, hogy csak éppen elmennek a kamera mellett, és csak egy-két fosztlányt hallunk, tehát hogy csak valahogy ennek a helyzetnek az ilyen sűrűségére, vagy felelősségére mondom, hogy nekem ez teljesen lenyűgöző, hogy ott van egy ilyen nagy feladattal, és akkor közben ezt még fejben tartani.
De hát ezt, hogy mondjam, ez kutya kötelességem volt, és természetesen Elemértől nem várhattam azt, hogy ő ezt tudja, mert nem ismerte az embereket, nem találkozott előtte velük, de én időnként figyelmeztettem, hogy az, aki ott van, az nem szerepelhet, és kerüljük ki, vagy csak a hátát lássuk. Tehát, hogy ne legyen felismerhető a filmben. Én úgy próbáltam felkészülni, hogy azt gondoltam, hogy azok a történetek, amiket nekem elmeséltek, amikor elmentem hozzájuk, amikor meglátogattam őket, azok a történetek fognak valamilyen módon előjönni az út során. Nagyrészt nem ezek a történetek jöttek elő, és tulajdonképpen nem is baj. Többek között azt nagyon szeretem a dokumentumfilmezésben, hogy mindig abban a pillanatban, amikor a dolgok történnek, akkor kell döntéseket hozni, hogy hol legyen a kamera, ezt most fölvesszük, nem vesszük föl, meddig vegyük föl, mikor lépünk át egy határt, amit nem szabad átlépni, és hogy ennek a kihívása, ez minden dokumentumfilm esetében jelen volt. Ez az én számomra egy semmihez nem hasonlítható adrenalin roham, amit nagyon szeretek, amikor ott abban a pillanatban a koncentrációnak olyan fokát kell elérni, amikor az ember azt is eldönti, hogy elinduljon-e egy fárt, azt is eldönti, hogy most közelítsünk rá valakire, vagy várjuk meg, hát ha valaki ebbe bele fog lépni, meg kell érezni, hogy az az ember készül-e mondani valamit, vagy nem készül, és hogy az, hogy ő szólaljon meg, az fontos-e, vagy pedig a másik ember, és hogy ebben mindig benne van a tévedés lehetősége, és mindig benne van annak a lehetősége, hogyha sikerül elkapni azt, ami majd később beigazolódik, hogy annak a drámának a fontos építőeleme, amit építünk, miközben forgatjuk a filmet, akkor jól döntöttünk, de azt abban a pillanatban nem lehet tudni, és én ezt borzasztóan szeretem.
A társas utazásban, ugye, ahogy ön is említette, számos megrendítő történet van Auschwitzról, és most a podcastet Annával felelevenítettünk egyet, ami arról szól, hogy Mengele doktor fehér kesztyűben operettdalokat dalolászva dönt élet és halál között, ugye balra vagy jobbra küldi az áldozatokat. És arról beszélgettünk, hogy ez egy ilyen visszatérő kérdés, hogy ön ugye dokumentumfilmes és megjátékfilmes is, hogy mi arra jutottunk, hogy igazából, hogy ezt a jelenetet mi megpróbálnánk ilyen fikciós játékfilmet feldolgozni, akkor egyszerűen nem működne. Ennek ez az ideális és a legjobb formája, hogy ön feldolgozta. Vagy ön szerint van esély, hogy ez a jelenet működhet egy játékfilmben? Ez annyira sűrű, erős és túlzó egy játékfilmben. Mi legalábbis erre jutottunk.
Konkrétan, ahogy a filmben szerepel, az, akivel ez megtörtént, az elmesél egy történetet, aminek ez része. Ráadásul az arca sötétben van, tehát nagyon fontos az, hogy amit mesél, azt a film nézője elképzelje. És azt gondolom, hogy ennek az erejét nem lehet másképpen létrehozni, csak ilyen módon, noha nem ez volt a szándék. Történetesen az az asszony, aki ezt a történetet elmeséli, az úgy tervezte, hogy eljön az útra, és én nekem mindenféle terveim voltak, hogy majd hol fogok erre rákérdezni, és hol akarom őt meginterjúvolni, amikor ott leszünk a táborban. És nem jött el, mert egy operáció történt vele, és úgy gondoltam, amikor visszajöttünk már erről az útról, hogy mindaz, amit ő előtte nekem elmondott, amikor megkerestem, és amikor ugyanúgy megkérdeztem arról, hogy vele mi történt, mint ahogy a többieket, amit akkor elmondott, az nagyon fontos ennek a történetnek a szempontjából, és akkor újból megkerestem, és megkérdeztem, hogy hajlandó-e elmondani a kamera előtt, és azt mondta, hogy csak akkor, ha az arca nem felismerhető, és akkor elmondta. Tehát az volt az érdekes, hogy én ezt nem így terveztem. Nem voltam olyan jó rendező, mint a sors. Ez tulajdonképpen így adódott, és azt gondolom, hogy ezek nagyon érdekes dolgok, hogy mi az, amitől egyszerre csak a körülmények úgy hozták, hogy ezt ennyire pontosan úgy vettük fel, ahogy ezt fel kell venni. Nem azért, mert olyan hihetetlenül tehetségesek és nagyszerűek voltunk, és ezt így terveztük meg, hanem sok minden egyéb miatt egyszerűen ebbe az irányba tolta a végzet, a gondviselés. Mit tudom én? A kameránkat és a felvételt, és az, ami a filmben van, valóban úgy gondolom, hogy ennek egy mindenképpen adekvát rögzítése, én ezért csak a felelősséget tudom vállalni, de nem mondhatom azt, hogy ezt ilyen nagyszerűen kitaláltam.
Szóval, hogy ez nagyon izgalmas, szerintem, hogy a valóság megteremti egy filmnek az esztétikáját, vagy az eszközkészletét, de ugyanakkor az ön filmjeinél az is nagyon fontos, ahogy a film megteremt különböző valóságokat, abban az értelemben például, hogy mondjuk bár a társas utazást, ugye, tehát ezt az utat, ezt egy utazási iroda szervezte, de mondjuk ezek az emlékezések, ezek az emlékezői helyzetek, ezek a kamera nélkül nem történtek volna meg ebben a formában, ugye amikor csak a kamera és ezek a visszaemlékező emberek vannak a szobában. Ugyanúgy mondjuk, ahogy a Banket című filmnek ez az emlékezői helyzete sem történt volna meg, ugye abban az esetben még kevésbé történt volna meg a kamera jelenléte nélkül, hiszen ugye ott a vésztői köztársaságnak az egykori résztvevőit önkereste föl, igen, hogy találkozzanak újra.
Abban az esetben nincs szó semmilyen véletlenről, tehát ott nagyon tudatos döntés volt az, hogy kiket hívunk meg, az is, hogy hogyan ültetjük őket, hogy ki mellett fog ülni a vacsoraasztalnál. Amikor megérkeztünk a stábbal, akkor tudtam, hogy ennek a filmnek a megrendezése abból áll, hogy hogyan ültetem le a vendégeket. Attól kezdve nekem már csak az lesz a dolgom, hogy forogjon a kamera, amikor valaki beszél. És attól kezdve biztos, hogy valamiféle konfrontáció létre fog jönni ezek között, az emberek között, akik közül nagyon sokan 1945 óta nem beszéltek egymással, noha ugyanabban a faluban éltek. És ott valóban az volt a rendezői feladat, hogy jól ültessem le őket. Az egészen más eset, mint mondjuk a társas utazás esetében, ahol mi csak követtük azt, ami ott történt, és azt próbáltuk megrögzíteni, ami spontán módon kialakult. Biztos, hogy az, hogy utána fölvettük ezt az egyetlen interjút ezzel az asszonnyal, ez egy nagyon fontos döntés volt, de emlékszem nagyon sok olyan eseményre, például van egy jelenet, az olyan, mintha egy játékfilmben lenne, ahol megbeszélik egymással ketten, hogy maga nagyon ismerős nekem, és hát biztos, hogy kiderítik azt, hogy ugyanaz volt a tanítónőjük, és ugyanabban a faluban nőttek föl. Az a jelenet, az az utunkba akadt. Szóval már beszéltek valamit egymással, amikor meghallottam, és mondtam, hogy most menjünk oda, mert itt valami zajlik, ezt vegyük föl. És ahogy ők ezt kiderítik, és ahogy megbeszélik egymással, azt éppen, hogy elkaptuk, épp, hogy elkezdték ezt a beszélgetést, de az nem a kamera kedvéért történt meg, az a kamera nélkül is ugyanúgy zajlott volna le. Tehát ezek a dolgok, ezek keverednek egy filmen belül. Én azt gondolom, hogy amikor az ember egy ilyen dokumentumfilmet készít, akkor egy olyan koncentráció állapotában van, ahol egyrészt nagyon hamar észrevesz dolgokat, amik történnek, másrészt meg esetleg megszervez valamit, ami csak annyi, hogy tessék, akkor most maga itt van, tessék, beszélgessenek egymással, nem több. És akkor elkezdődik valami, amiből vagy lesz valami fantasztikusan érdekes, vagy nem, ezt nem lehet tudni. De hát ez a kaland, amitől annyira érdekes dokumentumfilmet csinálni.
Beszéltünk már egy játékfilméről, a Sípoló Macskakőről, most beszéltünk két dokumentumfilmről, most ugorjunk megint egy játékfilmére, mert ugye ön is ezt csinálta a karrierjében, a Hol volt, hol nem volt, ami az például újdonság, hogy ez például egy törvénycikkely adta a kiinduló pontot. Ezt most fel is olvassam röviden, hogy mindenki értse, hogy a családjogi törvény 40. passzusának első bekezdése kimondja, hogyha egy megszületett gyerek apjának kiléte nem állapítható meg, akkor a gyerek harmadik életévének betöltése után hivatalból kell intézkedni az iránt, hogy a születési anyakönyvbe a gyermek apjaként képzelt szemét jegyezzenek be. Ugye az ön filmére szokták mondani, hogy abszurd, de hogy ezt így már így felolvasva is önmagában is abszurd számomra, hogy Ennek volt éppen bármi értelme ennek a törvénynek?
Amikor én megkérdeztem egy tanácsi tisztviselőt, hogy mi az értelme ennek a törvénynek, akkor ő azt mondta, ez a törvény védi az apa nélkül felnövő gyerekek érdekeit. Úgy gondolták, hogy ez a törvény meg fogja akadályozni, hogy egy gyereket törvénytelen gyerekként meg lehessen különböztetni. Ennek az volt a számomra az érdekessége, hogy a helyzeten, a gyerek helyzetén a törvény nem akart változtatni, egy hazugságot akart bevezetni, amivel elfedi a gyerek valóságos helyzetét, és úgy gondolta, hogy ezzel elég védelmet biztosít neki.
És hogy lesz egy száraz törvénycikkeiből mese? Mert azt nyugodtan mondhatjuk, hol volt, hol nem volt, hogy egy mesét forgatott.
Hát hol volt, hol nem volt. Úgy határoztuk ezt meg a magunk számára a forgatókönyv írásakor, hogy egy mai mese. Hogy ez hogy lesz ebből a törvényből? Az első dolog, ami eszembe jutott, az volt, hogy ha tovább olvasta volna a törvényt, akkor ott kiderült volna, hogy azokba az iratokba, amelyek azt bizonyítják, hogy ez az apa, ez egy képzeletbeli személy, és nem valóságos, ezekbe az iratokba senki más nem tekinthet be, mint az a tisztviselő, aki az iratot létrehozta, az anya és a gyerek, de a gyerek csak akkor, ha nagykorú lett. Addig nem. Amikor a törvénnyel együtt ezt megtudtam, akkor rögtön az a kérdés merült fel bennem, hogy és mi történik, ha az anyának a fejére esik egy tégla és meghal?
És hát ez történik konkrétan a filmben.
Akkor nézzük meg, hogy mi történik, akkor, ha a fejére esik egy tégla és meghal. Tulajdonképpen csak az izgatott, hogy mi történik akkor, ha valamilyen baleset következtében az anya meghal, ott marad a gyerek egyedül, nem tudva azt, hogy ez az apa nem létezik, nem tudva azt, hogy ez egy fiktív személy, nem tudva azt se, hogy van egy tisztviselő, aki kitalálta ezt a fiktív apát, hogy akkor hogy védi meg őt ez a törvény mindattól, aminek ki lehet téve. Először Györfi Miklóssal többször nekirugaszkodtunk a történetnek, és többször félbehagytuk, mert sehogy se sikerült a végéig eljutni. Egyszerűen azért, mert nagyon is realista módon akartuk megírni a történetet. És nem arról volt szó, hogy nem lehetett egészen a végéig eljuttatni a történetet, hanem hogy nagyon érdektelen volt realista módon a történet, és évekkel azután, hogy elkezdtünk foglalkozni vele, jutott eszembe a varázsfuvola is az, hogy ez egy mese lehetne, és akkor újból nekiestünk, és két hét alatt be tudtuk fejezni a forgatókönyvet. Tehát az, hogy mese legyen, az úgy tűnik, hogy szükségszerű volt, hogy azt kellett megtalálni, hogy ennek a történetnek mi a nyelve, és hogy ennek a történetnek a hol volt, hol nem volt, annak a feltételezése, hogy egy mesevilágban mindenféle másképpen létezhet, mint a valóságban, ez volt a kulcs ahhoz, hogy ezt a történetet el lehessen mesélni. Eredetileg a mama, emlékszem rá, hogy vasalt, és volt egy beázás a konyha falán, és agyonütötte az áram a vasalóban a beázás következtében. Szóval, hogy ez nem jó, ez nem működik, ez igazából unalmas és érdektelen, és nem jó a történet. És abban a pillanatban, hogy sikerült visszatérni az eredeti megfogalmazáshoz, ami a nyelvnek egy állandó hasonlata, ugye, hogy és mi lesz akkor, ha egy tégla a fejedre esik? Hogy mi van akkor, ha a tégla a mama fejére esik? Hogy akkor ezt vegyük szó szerint, és legyen része ez a mesének. Tehát legyen része annak, hogy hol volt, hol nem volt, és hogy mi történik akkor, ha ennek a gyereknek egyedül kell útnak indulni, hogy megkeresse a nem létező apját, akiről nem tudja, hogy nem létezik.
És ugye, hogyha jól láttam, de javítson ki, hogyha nem így van, hogyha jól láttam, akkor ön játssza azt a férfit, aki
sajnos
közli a kisfiúval, hogy az állam nem tud érte felelősséget vállalni.
Igen, ez úgy történt, hogy már forgattuk a filmet, amikor az, aki eredetileg játszotta volna ezt a szerepet, ugye hát ez nem igazából nem is egy szerep, ez csak egy jelenlét, lemondta, és akkor miközben forgattunk, én megpróbáltam találni valakit, aki eljátsza ezt a szerepet, és nem sikerült, és közeledett a forgatás napja, és akkor egyszerre csak úgy gondoltam, hogy megint csak nyilván a végzet, vagy a gondviselés, hát ha te azt találtad ki, hogy ennek a gyereknek meghal az anyja, akkor most tessék ezt vállalni, és akkor tessék, akkor neked kell megmondani a gyereknek.
Ez akkor csodálatos.
Akkor ez a büntetés. Egyáltalán semmifajta ambícióm nem volt, hogy ezt én játszam. Tényleg nem volt más megoldás. Elemér instruált úgy, ahogy, és mondta, hogy mi az, ami jó, vagy mi az, ami nem jó, de én rettenetesen utáltam magamat, és igyekeztem minél kevesebbet benne hagyni a vágóasztalon, és megkértem Máté Gábort, hogy szinkronizáljon le, mert a hangomat végképp nem bírtam elviselni.
Pedig szerintem egy nagyon erős gesztus. Én egy olyan filmrendező vagyok, aki most így szembesítelek titeket azzal, hogy mi történik ebben a...
Lehet, de megint csak nem ez volt az eredeti szándék, semmi ilyesmi nem volt mögötte, csak a szükség, hogy forgatni kell. A jelenetnek meg kell lenni, nem tudunk még egy forgatási napot beiktatni, nem tudunk visszamenni abba az iskolába, még egyszer forgatni, ennek most meg kell történni. Tulajdonképpen van ebben valami hasonló a dokumentumfilmek helyzetéhez. Ha ez így adódik, és hogyha az istenek úgy gondolták, hogy ennek így kell lenni, akkor az ember ne ellenkezzen, mert abból még nagyobb baj lesz.
Én most a mese végére ugranék, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért döntöttek a tatabányai turul szobor mellett, hogy azzal szállnak el ugye a szabadságban. Mert ugye csak az a kiegészítve, hogy ugye ennek a szimbólumnak az elég terhelt múltja van, egyrészt nyilván egy ős-magyar szimbólum, csak ezt nem ugye a szélső jobbod is próbáltak is sajátítani, hogy ezek a gondolatok így végigpörögtek önökben, mikor a turult választották?
Nem igazán, és igazából nem nagyon volt élő az, hogy a szélső jobb ezt kisajátította volna. Tulajdonképpen abból indultunk ki, hogy lehet ezt a történetet befejezni. Boldogan éltek, míg meg nem haltak. Az hogy fordítható le ennek a történetnek a nyelvére? És semmi más megoldást én nem láttam, mint azt, hogy elrepülnek. És hát hogyan repülhetnének el? Elkezdtem körülnézni, és akkor volt a várbeli kisebb turulszobor, ami ott van a film elején. Ráadásul az a gondolkodás is vezetett, hogy tehát az, ahogy a történet véget ér, az valamilyen módon abból a világból kell, hogy kinőjön, amit a gyerek korábban tapasztal. És akkor jött a fehér lófia, amit néz a tévében 6 éves korában, ahol ugyanez a nagy madár viszi föl a hőst a felvilágra, tehát az, hogy ők ennek a madárnak a hátán repülnek el, az része annak a világnak, amiben a gyerek gondolkodik, és amiben felnő. Tulajdonképpen ez vezetett el a turulhoz. Őszintén szólva, semmifajta politikai meggondolásról itt szó nem volt, hanem az egyetlen megoldhatatlannak látszó feladat az volt, hogy fog elrepülni a turul. Hogy lehet azt a trükköt előadni, hogy a turul szobor elrepüljön. Na most azt kell, hogy mondjam, hogy valami egészen fantasztikus együttműködés jött ott létre. Ragály Elemér, Rák József, a trükkoperatőr és Rombár József között, és nem fogom elárulni a titkot, de hogy mindenféle tükrök és különböző nagyságú változatai a Turul szobornak ebben szerepet játszottak, és hogy a színészek, a három színész valójában föl kellett, hogy másszon a Turul szoborra, és ott ültek a hátán, de ugyanakkor más változatok is voltak, amiknek az eredményeképpen ezek a trükkök létrejöttek. Mindez, hogy mondjam, egy hihetetlenül komplikált és bonyolult és rendkívül hosszantartó, több felvételt igénylő és több felvétel egymásra kopírozását igénylő komplikált folyamat volt akkor. Ma nagyon egyszerű lenne, digitálisan nagyon egyszerű lenne ezt megoldani, de akkor ez nagyon komplikált volt, és igazából nem is sikerült tökéletesen megoldani technikailag, mert nem volt elég pontos a filmszalag fölfekvése a kamera kapujában, tehát láthatók pici fekete vonalak a színészek körül, amikor ott ülnek a turulon, de azt kell, hogy mondjam, hogy ettől lesz egy olyan patinája, régies érzete, amit én végül is megszerettem, és nem technikai problémaként vagy hibaként látom, hanem része lett annak az idézőjelnek, amiben a film vége belekerült.
És aztán nagyon izgalmas volt, hogy két évvel a Hol volt, hol nem volt után elkészíti a Túsz történetet, ami hangulatában, végződésében egy teljesen más film. Ugye a mesében ott van szabadság, a Túsz történetnél meg ugye nincs kiút, nincs útlevél, ez miért történt ilyen éles váltás? Ez nem tudom, ebből tükröződik az ön akkori gondolkodásából is valami? Szerint?
Hogy biztos. Biztos.
Hogy a társadalmi valóságról alkotott képe a 80-as évek végére borúsabb lett ezek szerint.
Hát ha így mondja, akkor biztos így van. Én nem tudom ezt igazából rekonstruálni. Először is addigra én már elég sokat dolgoztam színházban. Tehát a rendezéshez, úgy általában a rendezéshez való viszonyom azért megváltozott, mert amikor rendszeresen dolgoztam Kaposvárot, akkor nem mindig válogatta meg az ember, hogy mit rendez. Akkor voltak olyan feladatok, amik egyszerűen csak jöttek, és meg kellett csinálni, mert a színháznak működni kellett. És ebből én nagyon-nagyon sokat tanultam. Tehát konkrétan mondjuk megrendeztem a Kabaré című musicalt, az egyik kedves előadásom, nagyon szerettem az előadást, nagyon szerettem tulajdonképpen az összes főszereplővel együtt dolgozni, Csákányi Eszterrel, Spindler Bélával, Lukács Andorral. Nagyszerű munka volt. Két héttel a próbák kezdete előtt kiderült, hogy a My Fair Lady-re nem kapja meg a színháza jogokat, és be kell ugrani, és valami mást kell rendezni. És ebből lett egy ilyen előadás. Tehát nem feltétlenül volt akkora súlya és szerepe annak, hogy az ember mit rendez meg, hanem voltak egyéb szempontok, amik fontossá váltak. És konkrétan a Túsz történet esetében nem az én ötletem volt, hogy ezt a filmet megcsináljam. Babarczi László volt akkor a stúdióvezető, és megkérdezte, hogy lenne-e kedvem hozzá, mert szerinte ez egy jó közönségfilm lehetne, és ebben komoly lehetőséget lát, akkor jelent meg Vég Antalnak a Könyörtelenül című. Na most, amikor Balassagyarmaton történt ez a túszeset, akkor én szerettem volna erről egy dokumentumfilmet forgatni. Újsághír az nem volt, nem is lett belőle dokumentumfilm, de úgy gondoltam, hogy ez nagyon érdekes lehet, gondoltam én Budapesten, nagyon érdekes lehet, hogy mi zajlik Balassagyarmaton, mert hát ilyen még nem volt soha. De hát természetesen nem jutottam sehova filmtervvel, egyrészt mert semmifajta engedélyről szó sem lehetett, másrészt meg mert be se engedtek volna a városba. De engem izgatott ez a történet, tehát amikor előkerült a Könyörtelenül, akkor nagyon érdekelt, hogy mi is történt ott valójában. Az volt a különös, hogy miközben Azt hiszem, Végantal sokkal több dokumentumhoz fért hozzá, mint én. Noha én később kezdtem el kutatni, akkor, amikor az ő könyve már kapható volt a könyvesboltokban. De mégis a valóságtól, tehát azoktól a dokumentumoktól, amik ma már bárhol könnyedén elérhetők, azoktól teljesen el voltam zárva. És ezért úgy gondoltam, hogy ugye az nyilvánvaló volt, hogy a regényben nagyon sok mindent Végantal egyszerűen csak fikcióként leírt, és nincsen semmifajta odavezető dokumentum, de megpróbáltam megkeresni azokat, akik a valóságról valamiféle tájékoztatást tudtak nekem adni, és megint csak a valóság is megkeresett engem. A forgatás előtt néhány héttel, amikor már végképp el nem tudtam képzelni azt, hogy mi az, amitől az idősebbik fiú feladja magát, hogy mi történhetett ott. Annak nem találtam semmifajta hiteles megoldását, és akkor egyszerre csak telefonon megkeresett a kisebbik fiú, aki nem sokkal azelőtt szabadult a börtönből, letöltötte a börtönbüntetését, és akart velem beszélni. És hát én nem tudtam, hogy ő miért akar velem beszélni, de én nagyon sok mindent akartam tőle megtudni. Leültünk a múzeum kávéházban, és körülbelül 5 óra hosszat ültünk, és beszélgettünk. Az volt az érdekes, hogy úgy kezdte a beszélgetést, hogy én nem szeretném azt, hogy ez a film sikerüljön, de azt se szeretném, hogy hazugságok, vagy olyan dolgok kerüljenek a közönség elé, amik nem úgy történtek meg, vagy nem abból a szándékból történtek meg, amiért mi elkövettük azokat. És hát ebből lett egy 5 órás beszélgetés, mert addigra én már tulajdonképpen betéve tudtam a forgatókönyvet, és rengeteg helyzet volt, amire rákérdeztem. Tehát nem volt más forrásom, ahonnan megtudhattam volna, hogy abban a pillanatban ők mit gondoltak, vagy mi járt a fejükben. Arra kellett hagyatkoznom, amit ő mondott. Most nem akarom idézni azt, amit mondott. Egyszerűen azért nem akarom idézni, mert úgy gondolom, hogy addigra nem azért, mert előre megfontolt szándékkal szépíteni akart volna az eseményeken, hanem nyilván, hát ha jól számolom, akkor 10 évet ült börtönben. Az alatt nagyon-nagyon sok minden történhetett vele, nagyon sok minden, sokszor végigjátszhatott sok mindent, nem tudta a bátyjával megbeszélni azt, hogy miért csinálta, amit csinált abban a pillanatban. És ez feltételezés volt, amiben nagyon sok valószínűleg naivitás is volt, volt valamiféle mítoszteremtési szándék, szóval azért nem szeretném elmondani, hogy mit mondott, mert nem gondolom azt, hogy az az egyetlen lehetséges hiteles válasz. De ugyanakkor nagyon nagy segítség volt abban, hogy egyáltalán megérthessem azt, hogy abban a percben mi volt a tét az idősebbik fiú számára, és ennek alapján döntöttünk úgy, ahogy aztán a filmben ez létrejött.
Az utóbbi években főleg tanítással foglalkozott, a világ nem?
De. Miért?
Nem, azt hittem, hogy mondani szeretne valamit, bocsánat. Tehát...
Igen, mondani szeretnék valamit, úgy látszik, látszott, hogy, mert én nem szeretem tanításnak hívni, mert úgy gondol, és ezért szeretem csinálni. Ez egy olyan folyamat, amiben eszmét cserélünk, lehet mentorolásnak hívni sok esetben, konzultációnak, rendezés alapjait 3 hónap alatt bárkinek meg lehet tanítani. Hogy milyen objektívek léteznek, és hogy a kamera hol állhat, és hogy mit tud csinálni a kamera, ez viszonylag egyszerű. De azt, hogy valaki milyen rendező legyen, és hogy miért akarjon filmeket rendezni, arra egy élet is kevés. És azt gondolom, hogy én mindig arról próbáltam beszélgetni, hogy mi az, ami az adott rendező tehetségének a természete, és annak mire van szüksége. Hogy azt én hogy tudom leginkább adni, vagy elősegíteni, hogy tudok ebben részt venni. Erre gondoltam, azt hiszem, abban a pillanatban, hogy ezt nem szeretem tanításnak hívni, mert a tanítás az, amikor az ember kiáll osztálytere, vagy egy előadóterembe, és elmondja azt a leckét, amit meg kell tanulni a diákoknak, és a rendezés meg nem ilyen dolog.
Tehát egy párbeszéd formájában, egy közös alkotás formájában már dolgozott együtt a világ különböző országaiban fiatal rendezőkkel.
Már sok interjúban sok nevet elmondott, hogy milyen később nagyjá vált rendezővel dolgozott. Mi most inkább arra jönk kérdés, hogy de amúgy tervezesz, hogy ismét Magyarországon is tanít? Ez benne van a paklimban?
Tanítani én már nem szeretnék, tehát nem szeretnék huzamosabban egy intézmény tantervével foglalkozni és abban részt venni. Úgy gondolom, hogy ezt már eleget csináltam. Inkább konzultálni szeretek, és inkább ilyen rövidebb műhelyeket, workshopokat csinálok.
Hát, mint a Sundance-en például.
Az azért hosszabb, és az végül is általában ugye nem ér véget akkor, amikor a workshop véget ér, hanem utána még együtt dolgozunk. Tehát mondjuk tegnap előtt beszéltem valakivel, aki tavaly előtt volt a Sundance-ben, és most kezdi a filmjét csinálni, és megmutatta nekem azokat a próbafelvételeket, amiknek alapján el kell döntenie, hogy melyik színészeket válassza.
És hogy most valami teljesen aktuálisat mondjak, most konkrétan a magyar mozikban megy Sean Durkinek a Vaskarom című filmje.
Igen, és az Erdély Matyi fotografálta, ami nekem hihetetlenül nagy öröm. Igen, Seannal együtt dolgoztam az első filmjén a Sundance-ben, igen, a Martha Marcy Marlene-en, és ez nekem nagyon mulatságos, hogy ők ketten most együtt dolgoztak, és nagyon örülök neki.
Mi meg nagyon örülök annak, hogy eljött hozzánk, és beszélgettünk. És
nagyon hát
köszönöm szépen.
És őszintén mondhatták, hogy még két órát is tudnánk még kérdezni.
Legközelebb.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra, és köszönöm.